Kedves rádióhallgatók, itt vagyunk az Itt-Ott találkozón. Mellettem van az egyik fő előadónk, Dani Erzsébet. Erzsébet, köszöntelek a Bocskai rádióhallgatók nevében.
Én is köszöntelek téged is, meg a kedves rádióhallgatókat is.
Örülök, hogy elfogadtad, hogy egy rövid interjú keretén belül a hallgatóknak is számoljunk be. Az első kérdésem az lenne, hogy mutatkozzál be a kedves hallgatóknak, hogy ki vagy te. Máskülönben csak egy zárójelben mondom a hallgatók számára, hogy az előadásai az Erzsébetnek az identitás körül forgott. Mesélj nekünk a te identitásodról egy keveset.
Az én személyes identitásomról kérdezel, nemzeti és kulturális identitásomról?
Először a tiédről, hogy tudjuk, hogy kivel állunk szóba.
Hát ez az igazság, hogy ez egy nagyon provokatív kérdés, amikor megkérdezed tőlem, hogy ki vagy te. Hát, hogyha erre én úgy tudnék úgy igazából válaszolni, akkor azt hiszem, hogy egoistának tartanál. Egyet tudok, hogy én egy magyar ember vagyok, és ebben biztos vagyok, hogy ez az én identitás kérdésköröm az megkérdőjelezhetetlen legalábbis számomra is, a mikrovilágom számára, és méghozzá egy olyan magyar ember vagyok, mint amilyen te is vagy, mert hogy ha jók az információim, akkor onnan a húzatos Kárpát-medencének a széléről jövünk, te is, meg én is, úgyhogy ilyen szempontból atyafiak vagyunk, és azt hiszem, hogy ha ugyanabban a környezetben szocializálódtál, ahol én szocializálódtam, akkor neked nem kell majd magyaráznom, hogy mit jelent székely egy magyar identitású embernek lenni. És ezt próbálom megmagyarázni az itteni közönségnek mindenféle fajta módszerrel és minden témán keresztül, hogy ők is megértsék, hogy nekünk ez mit jelent, hiszen neked ezt nem kell magyaráznom.
Így van. És akkor most egy keveset mondj arról, hogy mi a szakmád, mit dolgozol, hogy ezt is lássák a hallgatók, hogy most itt egy szakmai emberrel állunk szembe.
Hát én 1990-től élek Magyarországon, tehát Székelyudvarhelyen születtem 1968-ban, nem titok ez, mindenki ki tudja számolni, hogy én hány éves vagyok, és 90-ben nem hagytam el, csak jöttem el Székelyföldről, és a tanulmányaimat már Magyarországon végeztem, Egerben és Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, aztán ott is doktoráltam irodalomtudomány, illetve könyvtártudományi alprogramban. És akkor mindenféléket csináltam, könyvtárakban dolgoztam, közművelődési könyvtárban dolgoztam. Előtte volt mikrobiológiai kitérésem az életemben. Aztán a PhD megszerzése után, miután a PhD tanulmányok általában egyetemi kurzusok tartásával is járnak, akkor az egyetemi katedrának a vonzása azért ugye picikét megérintett engem, és akkor voltam olyan szerencsés, hogy bekerültem a felsőoktatásba. Először a Bajai Főiskolán oktattam, az Egri Főiskola után, egy fél év oktatás után. Ott meghívtak engem tanszékvezetőnek, megnézték a nevemet, megnézték egy előadásomat, és azt mondták, hogy na hát akkor ezt az embert megpróbáljuk. És akkor egy év után megpályáztam a Debreceni Egyetem informatikai karának, könyvtárinformatikai tanszékének egy adjunktusi állását, és most ötödik éve ott vagyok egyetemi adjunktus. Úgyhogy könyvtárinformatikában mozgok, de hát ugye azért ez művelődési terület, meg egyáltalán kultúra terület, társadalomtudomány területe.
Az Itt-Ott vezetősége a Magyar Baráti Közösség három előadásra kért fel.
Plusz egy angol nyelvű előadásra.
Plusz egy angol nyelvű előadásra is, igen. Ebből én már kettőt hallgattam. Az elsőnek a címe az volt, hogy a 20. századi erdélyi magyar identitás traumák irodalom tükrében. Ezt, hogyha röviden összefoglalnád, hogy mi volt ennek az előadásodnak a mondani valója?
Az előadásom mondani valóját nem tudom röviden összefoglalni. Tehát ilyen nehéz kérdés, légy szíves, ne rakjál föl nekem, mert ezt nem tudom röviden összefoglalni. De azért megpróbálom, jó? Tehát ez egy egyórás előadás volt. A lényege az volt, hogy van nekem egy munkám, ami 2016-ban, tehát ebben az évben jelent meg a ProPrint kiadónál Csíkszeredában. Tudod, hogy hol van Csíkszereda, ugye?
Így van.
Talán még a ProPrint szerkesztőségét is ismered. Aminek kapcsán én egy teljesen új dologba fogtam bele az irodalom területén, hozzáteszem, nem vagyok irodalomtörténész. Tehát nem történészi szempontból próbáltam megközelíteni egy olyan irodalmi szeletet, amely irodalmi alkotásokat a hivatalos magyar irodalomtörténeti kánon nem fogad el. Tehát egy olyan irodalommal kezdtem foglalkozni, a két világháború közötti székely magyar irodalommal, és egy olyan merítést próbáltam ebből az irodalomból összeállítani, hogy székelyírók, székely típusú témáiból született szépirodalmi alkotásokat próbáltam elemezni egy olyan elméleti háttérrel, ami ennél még soha senki nem nyúlt hozzájuk. Asszimilációs, migrációs, kulturális, emlékezeti és kolonizációs elméleteket vettem elő, 20. századi modern elméletekről beszélek, és ezeknek az elméleteknek a segítségével fölállítani egy olyan identitás tipológiát a székely embernek az esetében, amit le tudok szűrni ezekből az irodalmi alkotásokból. Tehát magyarán azt próbáltam meg felfejteni, hogy hogyan próbál üzenni nekünk a két világháború közötti székely magyar írók pár embere, pár irodalmi példán keresztül, hogy milyen identitás tipológia alakult ki a székely emberben a kisebbségi sorba kerülés után. Tehát milyen identitásválság menedzselési stratégiákat alakított ki az egyszerű székely ember, a falu embere. Nyilván nem csak a falu emberéről beszélünk, de ez volt a lényege, hogy nézzem meg, hogy hogyan alakult az identitás, amikor kisebbségi sorba került nem csak a székely magyarság, hanem nyilván az összes erdélyi magyar, meg felvidéki magyar, meg vajdasági magyar, kárpátaljai magyar. Tehát hogyan alakítja át az embernek az identitását a kisebbségi sors? Ennek milyen típusai vannak?
Az előadásodban beszéltél egy ilyen megnevezésről, hogy identitás gerinc. Igen. És ez mi az identitás gerince mondjuk a székely magyaroknak? Szerinted.
Hát ugye 18 féle típust állítottam föl, tehát ilyen, az én tipológiám hierarchiája 15 típust tartalmaz, és az identitás gerincet azért találtam ki, mert hogy az én nagyapám nagyon sokat mesélt nekem gyerekkoromban, hogy mitől gerinces egy ember. És akkor ezt az identitásra fordítva, én azt mondom, hogy az identitás gerinc az azt jelenti, hogy az ember sziklaszirálldan áll az elhatározása mellett. De ennek különböző típusai vannak. Egy gerinc, hogyha nagyon megfeszítik, és hogyha nagyon ellenáll valaminek, akkor az eltörik, ugye? De hogyha erre fele hajlik egy picit, vagy arra fele hajlik egy picit, akkor van benne rugalmasság is, ugye? Tehát az identitás gerinc mindenféleképpen szükségeltetik a kisebbségi sorsban, csak nem mindegy, hogy annak melyik formáját használjuk. Mert identitás gerincű ember beleroppanhat az ő saját maga kemény identitás gerincébe, mert széttörik a gerince, ugye? A másik identitás gerincű ember, aki egy picikét tud mozogni a lehetőségei között, az esetleg túléli. De attól még egyenes maradhat. Maradhat, az nem azt jelenti, hogy meg is roppan alatta. Hogyha már megroppan, akkor az identitás elhagyó konformista ember lesz. De annak nem biztos, hogy olyan gerince van, mint ahogy azt én elképzeltem. Érted?
Így van, igen.
Szeretem. Remélem a hallgatók is értik egyébként.
Az előadásodban azt tetszett erősen, hogy nagyon nagy érzelmekkel megkívántattad az emberrel azt, hogy nézzen ezek a témák után, vagyis úgy érzem, hogy több érzelmet és kíváncsiságot ébresztettél az emberekben, mint amennyi információt adtál át, hogy csak az emberekben megmozdítottál valamit, és ilyen volt a következő előadásod is, ami az 1956-os emlékezésről, a kollektív emlékezésről szólt, hogy már majdnem az embernek kedve volt, hogy most gyorsan szaladjon el egy könyvtárba, és vásároljon egy csomó.
Nem mondod. Hát akkor elértem a célomat.
Így van.
Érted? Hogyha én azért jöttem volna ide, hogy nektek pusztán információt adjak át, akkor te benned nem fog fölébredni egy ilyen vágy, hogy Jézus, hol egy könyvtár, én ezt el akarom olvasni. Hát ez a lényeg. Tehát azért próbálom meg emocionális oldalról megközelíteni, hogy igenis, menj el, vásárold meg, és a többit meg rád bízom, és olvasd el. Mert hanem, hogyha elmondom helyetted, akkor miért fogod elolvasni?
Így van, és ez neked nagyon sikerült, ezért nagyon gratulálok neked.
Köszönöm.
De azért a hallgatóknak mondjuk el azt, hogy egyáltalán mi az, hogy kollektív emlékezés, és miért kell legyen 1956 a kollektív emlékezésben?
Na és akkor most nem fogok belemenni elméleti fejtegetésbe, jó? A kollektív emlékezés, mint terminus technicus, Jan Assmann nevéhez fűződik, és ugye Jan Assmann az egyik legnagyobb kulturantropológus a világban, aki azt mondta, hogy a népek megmaradásának az egyik előfeltétele az, hogyha ki tudják magukban a kollektív emlékezetet úgy fejleszteni, hogy arra építeni tudjanak. A kollektív emlékezet az minden, ami a múlttal kapcsolatos, minden, ami a hagyománnyal kapcsolatos, minden, ami a nyelv kapcsolatos, és lehet, hogy nem is tudatos. Például a csángóknak a megmaradása a kollektív emlékezeten alapul. A csángók nagyon sok területen már nem beszélik a magyar nyelvet. Viszont tudat alatt ott vannak azok a klerikális dolgok, amik még az anyanyelvből jönnek elő, a régi kollektív emlékezetből, és ez tartja őket össze, mert egyszerűen ez összetartó kovácsoló erő.
És
miért van szükség 1956 kollektív emlékezetére? Hát ahogy Albert Camus mondta, ugye, hogy 1956 elindított egy vérfolyamot, és ez a vérfolyam helyenként már alvadni kezd. És hogyha ezt az alvadást nem próbáljuk meg megállítani, és hogyha nem építjük bele a mindennapi gondolkodó embernek a tudatába, hogy 1956 beépüljön a kollektív emlékezetbe. Úgy legyen ott, mint a múltunknak egy olyan eseménye, amire mi büszkék vagyunk, ami hozzátartozik a nemzeti múltunkhoz, ami része a mi történetiségünknek, mert ez fogja majd továbbvinni a nemzedékeknek a kollektív emlékezetet. És a kollektív emlékezetet mi úgy tudjuk fölépíteni, hogyha elmondjuk fiainknak, folyamatosan mondjuk, mint ahogy a magyar papok a csángóknak annak idején mondták, és olyan sokszor elmondták, hogy úgy beépült a kollektív emlékezetbe, hogy már azt sem tudják, hogy mit mondtak, de emlékszik rá, és ez egy kapaszkodás. Az anyanemzethez.
Az elején említetted, hogy ugyan egy területen, egy országrészbe szocializálódtunk. Sajnos én meg kell valljam az, mivel nem egy tanári családból származom, hogy én igazán 56-tal azóta találkoztam, mióta kijöttem ide Amerikába. Én tudtam azelőtt róla, csak úgy nem éreztem. Valahogy úgy volt bennem, hogy oké, egy forradalom volt valahol, de nem éreztem, hogy az a miénk.
Na, hát nem voltál benne a kollektív emlékezetben. Ez ilyen egyszerű.
De amióta itt találkoztam azokkal a húsvér emberekkel, akik ezt átélték, és azoknak az érzéseit látom, azóta ez nagyon megváltozott. És a te előadásod volt az egyik az, amelyik még arra sarkal engemet, hogy ez nem maradjon abba. Még többet kell tudjak róla, még többet kell dolgozzak érte. És persze, hogy miért van egy média a kezünkbe, ezt minél jobban tudjuk híresztelni. A következő előadás az még nem történt meg, de nagyon kíváncsian várom.
Eljössz rá?
Ott leszek, igen, én még nem hagytam ki semmit.
És nem csak munkahelyi kötelességből jössz el rá?
Nem, és mondom
hát
most
ez
miért.
Ez nagyon megtisztelő nekem.
Az előadás témája az fog lenni, hogy határon kívülről, határon belülre, identitás zavar a saját kultúrán belüli migrációban.
És Blikfangos cím, ugye?
Így van. Most itt tényleg el kell határozni, hogy mit jelent az, hogy határon kívül, vagy határon belül. Nekünk itt Amerikában, a diaszporában ez nagyon sok problémát jelent, hogy mikor veszünk egy újságcikket, vagy valamit, amit fel szeretnénk olvasni a rádióba, és azt írja, hogy belügyi problémák. És valójában nekünk nem belügy, mert mi itt vagyunk Amerikában, és az nem itt van, hanem ott van. És ugyanez az identitásunkban is megjelenik ez a probléma. Főleg egy olyan szempontból mondom, hogy ez probléma, hogy néha lelkiismeret furdalásom van az, hogy eljöttem otthonról, és úgy látom, hogy itt sokkal többet teszek a magyarságért, de miért kellett én eljöjjek, ezt miért kellett ott megtegyem. De ugyanakkor azt is érzem, hogy ha nem jöttem volna el, még ennyit se tettem volna, mert otthon nem voltak ezek fontosak nekem. Itt lettek ezek fontosak.
Na, rátapintottál a lényegre.
Ugyanezt szeretném tőled kérdezni, hogy azt mondtad, hogy el kellett, gyere, és meg ahogy látom, ahogy mondtad az évszámot, elég későn jöttél el. Szóval ez szükséges volt arra, hogy amit letettél az asztalra, hogy azt meg tud tenni?
Igen. Egyértelműen. Hogyha én ott maradok abban az országban, saját magam temperamentumát nézve, akkor velőlem vagy politikus lesz, és akkor kilőnek engem valahol, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát lehet, hogy az a fajta szókimondás, amivel én akkor rendelkeztem, most már nem. Most már azért meggondolja az ember, hogy mit mond. Ott biztos, hogy nem tudtam volna ezt megtenni. Ahhoz át kellett lépnem azt a határt. Azt kérdeztette tőlem, hogy határon kívülről, határon belülre. Ezt többes értelemben használom, ezt a határt. Az embernek vannak saját határai, vannak nemzetiségi határai, és vannak ország határai. És akkor ezeket kombinálva sokféle határt próbálunk meg fölbontani. Én is a saját határaimat is megpróbáltam feszegetni akkor, amikor eljöttem itthonról. Érted?
Értem.
Érted?
Igen, csak mindig ez van bennem, a kedves hallgatók, nem tudom, hogy tudják-e, más interjúkban beszámoltunk róla, hogy itt volt egy Erdélynek egy ikonikus alakja, Böjte Csaba. Tudjuk, hogy ő nagy dolgokat tett le az asztalra, és ő nem kellett elhagyja a határokat. Szóval még akkor is van megoldás, hogy határokon belül maradunk.
Ő a kivétel. És a kivétel mindig a szabályt erősíti. Igen, igen. Amit Böjte Csaba megtehet, azt nem biztos, hogy te vagy én megtehetem. Tehát ő egy karizmatikus egyéniség. De ő is feszeget határokat. Tehát határokat mindig feszegetünk valamilyen szinten. Ő is feszeget határokat. Hogy ne feszegetne határokat? Meg át is lép határokat. Miközben megpróbál kicsinek maradni. Hát hogy ne? Hát abszolút átlép olyan társadalmi határokat, amit hogyha nem lép át, akkor nem tudná csinálni azt, amit most csinál. Hát harcol a román állammal, nem? Kilép a saját maga szerzetesi határából, és átmegy egy szülő határba, nem? Hát ezt azonnal meg lehet így közelíteni. Csak ő nem hagyta el az ország határt.
Tegyen fel...
Fizikailag. Már most elhagytam, mert itt volt.
Egyenesebben a kérdés. Számítasz hazaköltözni Székelyföldre? Valamikor?
Megfordult már a fejemben. Csak ugye, amikor az embernek családja van, meg másféle fajta kötődései is vannak, de megfordult már a fejemben, igen. Igen.
Ezt azért kérdem, mert itt az amerikai magyarságban nagyon sok emberben megfordul ez. De nem csak azért, mert esetleg nem jön össze Amerika, mert sokan azért mennek el, vagy a másiknak úgymond már nyugdíjasok, és akkor hazamennek, hanem a tenni vágyásért, hogy otthon még van feladat.
Feladat mindig van. Feladat itt is van, meg Magyarországon is van, és Székelyföldön is van. De te azt mondtad, amikor fölraktad a kérdést, hogy úgy érzed, hogy sokkal többet tudsz tenni innen az otthoniakért, mint otthonról.
Most nem igazán
most
az ott...
Most visszakérdeztem.
Igen, ha visszakérdeztél, most ezt nem igazán az otthoniakra értettem, hanem az itteniekre. Hogy az itteniekben a magyarság tudatot, az identitást minél hosszabban tudják megőrizni. Mert itt Amerikában a globalizáció nagyon erős. Nagyon...
Hát az a Kárpát-medencében is ugyanott van a globalizáció, meg Európában is. Tehát ez már egy világjelenség. Globalizáció az már mindenhol ott van. Hát annak is köszönhetjük, hogy ott tartunk, ahol tartunk. És akkor most nem mondom azt, hogy a globalizáció az ördögtől jön. Hát nyilván ennek vannak pozitívumai is. De ilyen értelemben Európában ugyanott van a globalizáció, nem? Hát nézzük meg, hogy mi történik a világban.
És most a beszélgetésünk végére, kedves Erzsébet, valami üzeneted van-e a amerikai magyarság számára? Mit tartanál legfontosabbnak, hogy megjegyezzenek rólad a mondani valódból?
Nem én vagyok a fontos, tehát az, hogy elfelejtik, hogy én ki voltam, és hogy hívtak engem, nem én vagyok a fontos, az egy másodlagos dolog. De azt viszont tiszta szívemből üzenném nekik, hogyha tudatosan mindent megtesznek annak érdekében, hogy a magyarságukat megtartják diaszpórában, és egy olyan elfogadó közösségben, ami multikulturális világban van. Tehát a kisebbségkért nem kell minden egyes áldottnak megharcolniuk a saját maguk harcát, akkor ezt tegyék meg. Tegyék meg egyrészt azzal, hogy eljárnak az itt-ott találkozókra. Tegyék meg egyrészt azzal, hogy megtartják azt a fajta magyar hitet, amit hoznak magukkal, bárhonnan, ahonnan jönnek a világból. Olvassanak magyarul. Olvassanak magyar irodalmat, mert hogy én egyszerűen elkötelezett vagyok az olvasás irányába. És adják át gyerekeiknek mindazt, amiről itt beszéltünk. Irodalmat, hitet, identitásápolást. És hogyha ezt megteszik, akkor hiszek benne, hogy sikerülni is fog. Úgyhogy csókoltatom őket, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
Én köszönöm, Erzsébet, hogy elfogadtad ezt a rövid interjú meghívásomat, de ugyanakkor az, hogy eljöttél ide Lake Hope-ra, és minket 3, illetve 4 előadással gazdagítottál meg, és egy olyan dolgot indítottál el, legalábbis bennem, de gondolom a többi résztvevő hallgatóban is, hogy ennél jobban utána nézzünk, jobban bányásszuk elő a könyvtárakat.
Na látod, akkor már megérte. Hát én köszönöm, hogy itt lehettem, és további jó munkát kívánok nektek is, és hát az itt-ott találkozót nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy nagyon sokáig fogják tudni csinálni már az új szervezők egyébként. Úgyhogy én is viszem a jó hírüket, és akkor mondom, hogy igen, létezik egy ilyen dolog a világban. Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.